Köszönjük, Urunk, hogy az elmúlt napokban ünnepet szentelhettünk, és hálaadással lehetünk előtted a te lelkednek megsegítő kegyelméért, hogy te valóban gondolsz ránk, és irgalmadból, szeretetedből áldásodat árasztod ránk. Tudjuk jól, hogy sokszor méltatlanok vagyunk rá, sokszor nem érdemeljük meg a te jóságodat, a te szeretetedet, de te hűséges vagy, és betöltöd a mi életünket ígéreted szerint. Köszönjük, Urunk, hogy napjainkat úgy kezdhetjük, hogy tudjuk, hogy te velünk vagy. Velünk vagy, és kíséred a mi lépteinket. Rád bízhatjuk örömünket, bánatunkat. Tőled kérhetünk segítséget, és hozzád kiálthatjuk a mi értjeinket. És te nem hagysz bennünket válasz nélkül. Csak nekünk kell nyitottnak lenni, nekünk kell alkalmasnak lenni arra, hogy meghalljuk, és befogadjuk a te válaszodat. Urunk, kérünk téged, ígéden, szavadon keresztül ma is segíts bennünket hozzád közelebb kerülni, és megérteni azt, hogy te szólsz hozzánk, hogy te megerősítesz bennünket, és te reménységet adsz a mi életünkbe. Mennyei atyánk, áldásoddal légy itt közöttünk. Amen. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott leveléből a negyedik résznek a hetedik versét olvasom. A negyedik rész hetedik versének is a legelső három szavát, amely így hangzik: Isten békessége lakozik bennünk. Azt hiszem, hogy pünkösd után talán egy kicsit hangosabban, de az életünk útján járva azt vehetjük észre, hogy a körülöttünk lévők is sokszor azt kérdezik, hogy az Isten válasza a mi imádságainkra, az Isten jelenléte a mi életünkben, az Isten szava hogyan érzékelhető, mi az a jel, mi az a pont, amikor valóban készek és képesek vagyunk arra azt mondani, hogy ez most valóban az Isten szava volt, ez most az Isten jelenlétét mutatja. Valahogy átérezni azt, amit átéreztek ott az első pünkösd alkalmával a tanítványok, az a 3000 ember, aki megkeresztelkedett ott Jeruzsálembe. Hogyan tudom én ezt magam felfogni, megérteni, hogyan tudom ezt továbbadni, megmutatni másoknak? És talán ez még az imádságnál még inkább hangosabban megszólal, hiszen az ember nagyon sokszor ott véti el a maga dolgát, hogy mondja az imádságát, föltárja az Isten előtt az ő szívét, az ő gondolatát, és utána kész megoldásokat próbál oda nyújtani Istennek, hogy Uram, ha válaszolni akarsz, akkor ezt mondd, ha meg akarod oldani az én problémámat, akkor ezt tedd, és amikor nem ez történik, akkor igen-igen csalódottá válunk. És ez nem csak az egyszeri imádkozó embereknek az életében van ott, hanem még nekünk is, akik talán naponta megszokott rendünkben hűségesen oda visszük a mi életünket a mi Urunk elé, annak ellenére, hogy nagyon jól megtanultuk, és nagyon jól tudjuk, hogy kérjetek és adatik ti néktek. Mégis, amikor úgy hosszabb ideig, mint a hallgatna az Isten, akkor fölvetődnek ezek a kérdések a mi számunkra is. És nem is veszük észre, hogy Isten valahogy másképpen válaszol. Valahogy másképpen tölti be a mi életünket, és valahogy másképpen van jelen, mint ahogy mi azt elgondolnánk. Ha végigolvassuk a Filippi levelet ebből a szempontból, akkor Pál apostolnak a bizonyságtételéből kitűnik az, hogy az Isten jelenléte az nem mindig úgy teljesedik be, és nem úgy valósul meg az emberi életben, ahogy azt elvárnánk. Hanem nagyon sokszor csak annyi jele van az Isten jelenlétének és az Isten közelségének, hogy az emberi szívnek háborgását, az emberi szívnek kételkedését, bizonytalankodását, kétségét úgy eloszlatja, és az ő békességével tölt be bennünket. Átformál és átalakít bennünket, valamit másképpen tesz. Valamit elrendez a mi dolgaink között. És ez a békesség az ember számára nagyon sokszor kevés. Emberi értelemmel nézve nekünk több kellene. És akkor ilyenkor elkezdünk zúgulódni, elkezdünk reklamálni az Istennél, és megkérdezni, hogy Uram, nem tudod, hogy mire van szükségem? Nem látod azokat a veszélyeket, amelyek körülvesznek, amiért kiáltottam, amit szeretnék rendezni az én életembe? És ha ilyenkor egy kicsit ott a belső szobánkba, a lélek csendességében valóban tédre merünk hullani, akkor kitűnik, hogy Isten nagyon is jól ismer bennünket. Nagyon is jól tudja még a kimondatlan szavainkat is, az elménkben, szívünkben megfogalmazott gondolatokat is, és ő éppen ezért másképpen válaszol, másképpen nyújtja felénk azt a szeretetet, azt a gondoskodást, amelyet megígért. És ilyenkor érzi meg az ember azt, hogy az imádság az nem más, mint egy olyan mágnes, amellyel közelebb kerül az Istenhez. Oda kerül az ő közelségébe, és valahogy minden másképpen nyílik meg előtte, mindennek más lesz a súlya, más lesz az értéke, más lesz a mondani valója, és egy olyan védelem, egy olyan szeretet, egy olyan teljesség lesz úrrá az ő életébe, amelytől megnyugszik, és amelyben már az előbb elmondott kérdések nem lesznek kérdések. Igaz, hogy nem kapott szó szerinti választ rá, de mégis tovább tud indulni. És ezt a békességet, ezt az Istentől kapott békességet kellene átélnünk, megtanulnunk, használnunk a mi életünkben. Talán így pünkösd után még inkább fontos lenne az, hogy ez a békesség betöltse a mi életünket. Mert nagyon sok példa van rá a Bibliánkban, amely ezt a békességet olyan hatalomnak és olyan erőnek tudja mutatni, amellyel az ember valóban közel kerül Istenhez. Ott van Dávidnak az esete, amikor olyan nehéz helyzetbe kerül az ő fia Absalom révén, hogy menekülnie kell, amikor Absalom fellázad ellene, és Dávid, ismerjük a történetet, egy maroknyi pécinkis sereggel tud elmenekülni azokkal, akik hűek hozzá. És az ő menekülése közepette szabad ég alatt kell aludniuk. Tudják, hogy minden irányból veszedelem fenyegeti őket, és egyszerűen az életük a tét, hogy megmenekülnek, vagy nem menekülnek meg. És ekkor olvashatjuk a 4. Zsoltárban azt az imádságot, amit ekkor elmond Dávid, és annak a mondata valóban megkapó. Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. Az Isten békességében lefeküdni, az Isten békességében álomra hajtani a fejet, az Isten békességében lenni a veszedelem kellős közepén. Jöhet bármi, törhet rám bármi, és zavarhatja az életemet bárki. Az Isten békességét tudom ott, akkor valóban minden rendeződik az én életemben. És ez a csodálatos, pünkösd után élő embernek, hogy ez még természetesebb, hiszen Isten lelke ezt akarja munkálni bennünk. Erre akarja feltölteni a mi életünket, hogy juss el odáig, érkezz meg odáig, hogy az Isten békessége ott lukkozik a te életedbe. Ne akarj te mást, ne keresd te mást. Hagyd rá magad, bízd rá a te életedet. Ahogy az apostolok rábízták és kimentek, és elkezdtek Jézusról bizonyságot tenni. Ahogy a 3000 ember megkérdezte, hogy mondjátok, mit cselekedjünk. Mit kell tennünk? És ahogy az első keresztény gyülekezetnek az életébe, valóban az Isten békessége által vonzóvá lett az ő közösségük. Ugyanezt kellene átérnünk nekünk is. Nem a miértek, nem a kétségek, nem a panaszkodások. Az Isten békessége az, ami igazán válasz a mi imádságunkra, a mi életünkben megsegítő helyként. Mert az Isten békessége valóban minden emberi értelmet felül tud haladni. Amit Jézus megígér az ő benne bízóknak, az betölti. Jézus mondja, hogy az én békességemet adom ti néktek, nem úgy adom, ahogy a világ adja. És ezt Jézus nem titkolja el, nem hagyja ki az embernek az életéből, hanem betölti. És ez a békesség az ember számára nagyon sokat jelent. Reményik Sándor fogalmazza meg, hogy az ő szívének nyugalma nincs, de békessége van. És ez a kettőség a 21. század emberének az életében is ott van. Valóban nyugtalanok vagyunk, érezzük egymáson. Mert valami nyugtalanít. Valami, ami körülvesz bennünket. A családban, a munkában, a világban, a napi hírekben. Valami mindig nyugtalanná tesz bennünket. De hogyha ennél a nyugtalanságnál nagyobb és magasabb az Istentől kapott békességünk, akkor ezt a nyugtalanságot rendezni tudja. Akkor helyre tudja állítani ezt. És a mi helyes imádkozásunkról annyi mindent el szoktunk mondani. Föl szoktuk tárni a lehetőséget, mikor, hol, hogyan, milyen módon, milyen szavakkal, milyen lelki állapotban, mikor kellene valóban Isten elé tárni a mi imádságainkat. Csak azról felejtkezünk el, hogy mindezek szépek és jók. Csak a végterméket valahogy nem igazán látjuk, hogy mi is történik. Mert ahogy az elején említettem, mi kész tényekkel nyúlunk oda Isten elé. Tárcán nyújtjuk a válasz lehetőségét, hogy Isten azt szerint adja meg a válaszát. Pedig Isten, mielőtt a válaszát megadná, mielőtt konkrétan a te, az én elmondott imádságomra feleletet adna, végbe visz egy cserét az életünkbe. Alkalmassá tesz bennünket arra, hogy tudjuk érteni és befogadni az ő szavát, az ő válaszát. Tesz egy minőségi cserét a mi életünkbe. Kiveszi belőle a félelmet, kiveszi belőle a szorongást, kiveszi belőle a kétséget, a nyugtalanságot, és helyette adja a békességet. Nézd meg így a pünkösdi történetet. Ez történik. A tanítványok félnek, a tanítványok remegnek, ott vannak, imádkoznak, várnak valamit, várják a Jézusi ígéretnek a beteljesedését, és akkor az első válasz az, hogy a félelem megszűnik. És utána szépen ott van a válasz. Mert Péter ki tud menni, mert a tanítványok ki tudnak menni az emberek közé, és bizonyságot tudnak tenni Jézusról. Oszlik a félelem, oszlik a szorongás, s helyette ott van az Isten szava. És nézd meg a saját életedet. Amikor valóban rá tudtál hangolódni az Istenre, amikor valóban megértetted az ő szavát, az ő üzenetét, akkor ez történt. Nem rögtön a felelet, nem rögtön a válasz, nem rögtön úgy, ahogy te akartad, hanem Isten átmosott, áttisztított, átformált. Elvette a félelmedet, elvette az aggódásodat, a szorongásodat, és helyette adott békességet. És ezt a békességet, amely nem mástól van, hanem egyedül Istentől. Egyedül Istentől. És erre lenne szükségünk, hogy észrevegyük, hogy Krisztus által ő önmagával békít meg bennünket. A mi életünk nagy-nagy tragédiája, és a 21. század emberének nagy-nagy tragédiája az, hogy nincs békességben az Istennel. Nincs békessége az ő alkotójával. Állandó panaszáradatunk van, állandó reklamációnk van, állandó kétségünk van, nem tudjuk kimondani, köszönöm. Nem tudjuk kimondani, hogy elfogadom. Nem tudom kimondani azt, hogy valóban úgy legyen, Uram. Mert ha halkan ezt ki is mondom, mögötte ott van, rögtön. De azért ennek nem így kellene lenni, ezt nem így vártam volna, ezt másképpen reméltem. Velem teszed, Uram, mikor én pedig hűséges vagyok. Ott van. És Isten azt szeretné, hogyha valóban békességet találnánk ő vele. Ha az ő békessége lenne a mi életünkben. És ha ez így van, akkor utána minden megváltozik. Nem tulajdonít nekünk vétkeket, nem tulajdonít nekünk kétséget, félelmet, hanem szeretetével, gondoskodásával átölel. És aki komolyan veszi, és valóban kitárulkozik az Úr előtt, ezzel a békességgel hegyeket tud mozdítani, reménységet tud adni másoknak is. Milyen másképpen szólal meg egy-egy vigasztaló szó a másik ember felé, amikor az a másik érzi, hogy benned békesség van. Amikor úgy tudsz beszélni Isten vigasztaló, gondoskodó szeretetéről, hogy azt sugárzik, hogy ezt te szívből mondod, hittel mondod. És micsoda tragédiát jelent az, amikor csak úgy betanult szövegként mondjuk azt, hogy Isten szeret, Isten gondoskodik rólad, Isten megváltott, Isten érted is elküldte az ő egyszülött fiát, a megszokott sablonokat. Isten azt szeretné, hogyha szívünknek teljességével, békességével tudnánk odaállni, és tudnánk valóban teljes reménységgel betölteni a mi életünket, és ezt kiárasztani másokra is. Nem szoktam saját példámmal reklámozni a dolgokat, és nagyon kevésszer veszem be az igei hirdetésbe is a saját példámat, de az elmúlt héten volt valóban egy megrendítő esemény. Egy 50 éves fiatalember veszítette el a feleségét, akivel egy óra hosszás mentői tőben történő küzdelem után mentőorvosok kénytelenek voltak kimondani, hogy igen, ennyi volt. Semmi jele nem volt. A betegségnek a boncolás sem mutatott, azóta már tudjuk, semmi olyat, ami valóban élet utolsó perceit kellett volna, hogy jelezze. Egy légszomj jelezte azt, hogy valami baj van. A mentők azonnal kiérkeztek Kecskemétről, és megérkezett a rohamkocsi, és elindult minden. Egy óra küzdelem után a feleség meghalt. És bejött hozzám ez a fiatalember, akihez annyi kötődésünk volt, hogy a két gyermeke oda járt hozzánk az iskolába. Elment a temetkezési vállalkozóhoz, és a hölgynek, a elhunytnak az édesanyja az katolikus, ő ragaszkodott volna a katolikus szertartáshoz, és van egy temetkezési vállalkozónk, aki nem igazán díjazza az egyházi temetéseket, és Kerek Perec kimondta, hogy a katolikus temetés az nem fog tetszeni a fiatal embernek, tehát ő ezt nem ajánlja. De ellenben a polgári temetés az tökéletes. Az szuper lesz, az jó. És ez a fiatal ember gondolkodott, kitöltötte a polgári temetésnek a kérdőívét szépen, és akkor a végén azt mondja, hogy tudja mit? Én inkább elmegyek az Esperes úrhoz. Hát ha ő mégis eltemetné az én feleségemet. Hát ha azért mégis az Isten igéje megszólalhatná. Lehet, hogy a gyerekeimre még emlékszik, lehet, hogy tudja, hogy ki vagyok, hát ha ezt elvállalná. Aztán eljött, és hát egy 3 óra hosszás beszélgetésünk volt, és ez a fiatalember úgy jött be, hogy valóban zaklatott volt, kétségei voltak, félelme volt, majdnem, hogy remegett, hogy most mit is mondjon. És amikor 3 óra múlva elment, akkor azt mondta, hogy köszönöm a beszélgetést, és köszönöm azt a békességet, amit ön sugárzott felé. Valahogy ott éreztem át én magam is azt, hogy elküldhetném. Ott éreztem át, hogy elmondhatnám, hogy milyenek voltak a gyerekei az iskolában, mennyi csíntevést vittek végbe, mennyi álmatlan éjszakát okoztak. Elmondhatnám, hogy itt voltunk 2 utcával egymástól, ha nagyon akartak volna, jöhettek volna. De valahogy éreztem, hogy szüksége van arra, hogy a lélek által békességet találjon. És eljutott odáig, hogy valóban békességre talált. Ugyannyira, hogy most volt tegnap a temetés, de már pünkös mind a 2 napján ott volt a templomban, az Isten tiszteleten, és tegnap a temetés után azt mondta, hogy szeretnék még beszélgetni, szeretném megváltoztatni az életemet. Szeretném odavinni ahhoz az Istenhez, aki ennyire le tudta csendesíteni az én lelkemet. Tehát valahogy ez az isteni békesség kellene, hogy ott legyen mindannyiunk szívével, mindannyiunk lelkével, és azt hiszem, hogy ha ezt a békességet mi tovább tudjuk adni, akkor egy lépéssel közelebb kerülünk ahhoz a misszióhoz, ahhoz a szolgálathoz, amelyre a magunk helyén hivattunk, amely a mi életünknek teljessége. Fogadjam el először önmagam számára, béküljek meg én magam az Istennel, és utána ezt a békességet tudjam továbbadni. Továbbadni annak, akinek szüksége van rá, aki valóban betölti Isten kegyelme, Isten szeretete által az életnek teljességét. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Urunk, sokszor valóban háborgás, békétlenség van a mi szívünkben, a mi lelkünkben, és nem értjük meg, és nem halljuk meg a te szavadat. Nem értjük meg, és nem tudjuk befogadni a te jelenlétedet, mert nincs helye, mert nincs lehetősége, hogy hozzánk érkezzen. De köszönjük, hogy te alkalmassá akarsz tenni bennünket arra, hogy a te békességed által életünk háborgását, hullámzását lecsendesítve magadhoz vonj. Magadhoz, aki át tudsz formálni, aki meg tudsz változtatni, aki életre tudsz hívni bennünket. Kérünk téged, így ölelj át, Urunk, a mi életünknek útján, és így engedd meg, hogy a te békességeddel élhessük az életünket, fordulhassunk egymáshoz, fordulhassunk szeretteinkhez, és tudjuk megmutatni, hogy nem a háborgásnak lelke, hanem a te békességednek lelke van, és nyugszik a mi életünkön, amellyel hozzád kerülhetnek közelebb mindazok, akik téged keresnek. Mennyei Atyánk, szenteld meg a mi életünket. Mi Atyánk, aki a mennyeiben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, a Szenteknek közössége legyen, és maradjon mindannyiunkkal. Amen.